Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az RMDSZ legutóbbi Zsuki Ménesen tartott 17. kongresszusán egyértelmű jelét kaptuk annak, hogy a szövetség a politikai érdekképviseleti munka mellett nagyon hangsúlyosan lépne fel az elkövetkező időszakban a romániai magyar társadalom szervező erejeként. Úgy fogalmazza a kongresszuson elfogadott stratégiai dokumentum, hogy a társadalom szervezésből társadalmi hálózat működtetésre vált az RMDSZ. A szövegben olyan nagy szókapcsolatokat használnak, mint erdélyi magyar reziliencia, pragmatikus transzilvanizmus, politikai innováció, vagy hely- és témaspecifikus problématérkép. E szavak mögött nyilván nagyon is valós kérdések húzódnak meg, ki marad itthon, ki dönt a jövőről, mit jelent ma magyar közösséget építeni egy változó, digitalizált világban. A mai napra kézben arról beszélgetünk, hogy az RMDSZ hogyan készül az következő évtized kihívásaira, a fiatalok elvándorlására, a digitális átállásra, van-e ellenszer a közösségi bizalom eróziójára. De arról is szó lesz, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy az erdélyi magyarság a legéletképesebb közösség akar lenni az országban. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármester, az RMDSZ stratégiai igazgatója a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok!
Én köszönöm a lehetőséget. Jó napot kívánok!
Polgármester úr vagy igazgató úr?
Hát maradjunk a polgármester úrnál.
Igazgatóként mi az ön feladata? A kongresszusi dokumentumban van egy mondat erre vonatkozóan, idézem, felkészíti a szervezetet a választásokra, döntéstámogatást nyújt, stratégiai partnerségeket épít, gondoskodik arról, hogy a demográfiai, önkormányzati és szakpolitikai célok mérhető eredményekben teljesüljenek meg erdélyszerte, testesüljenek meg erdélyszerte.
Hát ha egy szóval kell kifejezni, akkor munkát jelent. Munkát jelent, sok esetben háttérmunkát. Ugye ezt mindenki tudja rólam, hogy szociológus vagyok, eddig is stratégiai tervezéssel is foglalkoztam, anélkül, hogy ezt így kimondtuk volna. És a következő hónapokban, években megpróbálom azt a tapasztalatot, tudást, amit szociológusként és polgármesterként, meg közösségszervezőként, közösségvezetőként összegyűjtöttem helyi szinten, erdélyi szinten is kamatoztatni.
Miért vállalta? Nem volt elég a kihívás már a polgármesterség, vagy pedig azt érezte, hogy ráférne az RMDSZ-re az, amit ön tud adni?
Szövetségi elnök úr kért fel erre a munkára. Évek óta együtt dolgozunk, van egy nagyon jó munkamegosztás köztünk. Azt is el kell mondjam, hogy Sepsiszentgyörgyön van egy nagyon jó csapat, egy jó városvezetés, ezért belefér az időmbe az, hogy hetente egy-két napot mással is foglalkozzak.
Újra definiálta magát az RMDSZ, a 35 éves RMDSZ a 17. kongresszuson, vagy a 17. kongresszus után, hogy a felvezetőben is fogalmaztam, a politikai érdekképviseleti munka mellett nagyon hangsúlyosan lépne fel az elkövetkezendő időszakban a társadalom szervező erejeként. Most nem azt mondom, hogy eddig nem volt társadalom szervezés az RMDSZ mögött, de hogy miért kellett ezt így hangsúlyozni?
Szerintem az RMDSZ-nek nem kell újra definiálnia magát, viszont folyamatosan oda kell figyeljünk arra, hogy mi történik a társadalomban, mi történik körülöttünk. Eltelt 35 év a rendszerváltás óta. Én azt hiszem, hogy ennek a dokumentumnak például az egyik erőssége az a szembenézés, az önvizsgálat, hogy kimondtunk olyan dolgokat, amit eddig nem mondtunk ki. Szerintem legyünk nagyon őszinték, beszéljünk világosan. A mi társadalmunk is rengeteg olyan problémával szembesül, amiről nagyon keveset beszélünk. Főleg Székelyföldön, aztán végképp szőnyeg alá van söpörve az, hogy az alkoholfogyasztás hogy tesz tönkre családokat, az, hogy a családon belüli erőszak jelen van a társadalmunkban. Ugye beszélünk arról, és tényleg egy nemes cél az, hogy minél több gyerek szülessen, de keveset beszélünk arról, hogy milyen környezetben nőnek fel a gyerekek, milyen mintákat látnak a gyerekek, Na most mivel az RMDSZ nem egy politikai párt, hanem egy politikai szervezet, és sokkal több, mint politikai szervezet, mert az erdélyi magyar társadalom szervezésnek a motorja, ezért ezekkel a dolgokkal szembe kell nézni, ki kell mondani. Ki kell mondani azt, hogy jelen van a társadalmunkban az előítélet, nyilván esetleg a cigánysággal szembe. Nehéz velük az együttélés, de foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel. Tehát én azt hiszem, hogy ha ki kell emelni valamit ebből a dokumentumból, akkor ez a szembenézés. Az, hogy itt 35 évvel a rendszerváltás után nem arról szólt az RMDSZ kongresszus, hogy itt veregettük egymás vállát, hogy milyen ügyesek vagyunk, hanem arról szólt, hogy gyertek, nézzük meg, hogy hol tartunk, nézzük meg, hol tart az erdélyi magyar társadalom, az a társadalom, amelyet mi képviselünk, és nézzük meg, hogy tudunk többet tenni annak érdekében, hogy ez a társadalom egy egészségesebb, egy még reziliensebb, ugye ez egy ilyen új szó, a Covid alatt tanultuk meg, de hát ez mindig velünk volt, tehát a székely társadalomra, az erdélyi magyar társadalomra, ez mindig jellemző volt, az életformánk része volt, ha jött egy baj, összefogtunk és megoldottuk. Nem vártuk azt, hogy jöjjön valaki Budapestről, vagy Bukarestből, vagy máshonnan, hogy megoldja a problémánkat, hanem összefogtunk a szomszéddal, a szomszédnak a szomszédjával, és megoldottuk a problémát. Tehát van egy olyan erős, ha úgy tetszik, a DNS-ünkben van kódolva ez az ellenálló képesség, az, hogy alkalmazkodni tudunk, és meg tudjuk oldani a problémánkat, annélkül, hogy várnánk, hogy valaki más jöjjön és helyettünk megoldja. Csak lehet, hogy az elmúlt évtizedekben ezzel nem foglalkoztunk éppen eleget, és a következő években, évtizedekben többet kell ezzel foglalkozni.
A dokumentumban többször is használják a reziliencia szót, az RMDSZ 17. kongresszusán is nagyon sok felszólaló élt ezzel a kifejezéssel. Nincs az most ott, hogy a közösség az nagyobb mértékben fáradt, mint amekkora mértékben ellenálló?
Nem gondolom azt, hogy a közösség fáradt lenne.
Fásult?
Hogy mondjam, ha valamilyen diagnózist szeretnénk itt mi most megfogalmazni, akkor az lenne talán a legtöbb, hogy ingerült most a közösségünk. Tehát,
ki ellen?
Hát ugye volt egy nagyon nehéz másfél esztendő. Választásból választásba, majdnem megnyerték.
Hát a választások rólunk szólnak, értünk vannak.
Ez így van, csak mindannyian arra számítottunk, mi is, a közösségi vezetők, hogy túl leszünk a választásokon, jön egy csendes 3,5 esztendő, amikor lehet építkezni nyugodtan, lehet haladni, lehet fejlődni. Ezzel szembe jött velünk egy olyan költségvetési válság, ami rákényszerített arra, hogy olyan döntéseket hozzunk, amit nem szerettünk volna meghozni. Vagy részesei legyünk olyan döntéseknek, amelyeket mások meghoztak, de amivel egyébként lehet, hogy nem is értettünk egyet, de elfogadtuk azt, hogy ezeket meg kell hozni ahhoz, hogy megmentsük az országot. De ugye az országnál nekünk mindig fontosabbak a saját közösségünk, de tény az, hogy ezek az intézkedések, nem utolsó sorban az intézkedéseknek a sorrendje, a lehetetlen hibás sorrendje, az egyfajta dühöt, haragot váltott ki a román társadalomban, ezen belül az erdélyi magyarok körében is. Szerintem erről nagyon fontos őszintén beszélni, nagyon fontos beszélni az emberekkel, tehát most nem azokat az időket éljük, amikor a vezetők gipszbe kell tegyék a kezüket, vagy lábukat, vagy nem tudom, mit szoktak gipszbe tenni azok, akik elbújkálnak, ugye ott a 90-es években, hanem ki kell menni az emberek közé. Tehát ki kell menni, kell vállalni azt, hogy lehet, hogy...
Kíváncsi a politikusra az állampolgár, az egyszerű ember? Vagy azt mondja, hogy ó, hát ezek, tudjuk, hogy mit szoktak mondani, költik a pénzt, lopnak, csalnak, hazudnak, csak maguk felé hajlik a kezük.
Nekem nem ez a tapasztalatom. Van egy olyan, én azt is mondom, hogy egy nagyon elkeseredett réteg, akinek már nem lehet szinte semmit mondani, mert ezt fordítja.
Akkor most elkeseredett emberekről, vagy ingerült emberekről kell beszélnünk?
Tehát én ingerült társadalomról beszéltem, és ezen belül van egy szűk réteg, amire azt mondom, hogy elkeseredettek.
Jogos ez az elkeseredettség?
Olyan értelemben jogos, hogy a rendszerváltásnak vannak vesztesei. És ez, erről is kell beszélni például, hogy kik lettek a rendszerváltás vesztesei, a piacgazdaságnak, ahogy tetszik, a vesztesei. Mert hogy vannak ilyenek, vannak olyanok, akik a társadalom peremére kerültek, és lehet, hogy önhibájukon kívül, lehet, hogy van rész felelősségük abban, hogy oda kerültek, és nyilván ezek az emberek nagyon elkeseredettek.
Tud tenni valamit a politikum az ellen, hogy ez az elkeseredettség, ez valamelyest enyhüljön?
Szerintem tud is tenni, és főleg a politikumnak a felelőssége, hogy tegyen. Erről mi is beszélünk, a dokumentumban is beszélünk, az elmúlt években nagyon sokszor beszélünk, kormányprogramba bevittük ezt, hogy az egyenlőtlenségeket mérsékelni kell.
De hát egy dolog, mert úgy jövedelmi, és más dolog, hogy
az intézkedések, így van, én ezt pontosan tudom, hogy az, amit az ember a kormány, tehát minden program annyit ír, amennyit megvalósítunk belőle. De már az a tény, hogy bizonyos problémákról beszélünk, és bekerülnek a programba, jelzi azt, hogy valakik a politikai osztályból ezeket észrevették, és akarnak vele foglalkozni. Tehát az, hogy mi most már másfél éve, két éve folyamatosan azt mondjuk, hogy 35 év után a területi és a jövedelmi egyenlőtlenségek olyan szintre jutottak ebbe az országba, hogy ezzel valamit tenni kell, foglalkozni kell, javaslatokat is fogalmaztunk meg. Most sajnos egy olyan gazdasági helyzetben vagyunk, hogy nagyon nehéz ezeket az intézkedéseket meghozni, mert ehhez pénz kell. Az egyenlőtlenségek felszámolásához is pénz kell, döntések kellenek. Most akár ha az önkormányzatok finanszírozását nézzük, most mondok egy pozitív példát is, hogy akkor szerkesztő úr is érezze azt, hogy megválaszolom a kérdését. Tehát 35 éve Bukarest túl van finanszírozva. Elkezdve attól, hogy mi finanszírozzuk a metrót, elegészen odáig, hogy a személy jövedelem adóból több pénz marad Bukarestben, mint az ország többi részében. Idén először, amikor Táncos Barna volt a pénzügyminiszter, a bukarestiek személyi jövedelem adójának 16%-át elvettük, mert a mi kezünkben volt a döntés. És haragudott mindenki, tehát el nem tudom mondani, hogy, és miniszter úr még inkább, hogy milyen nyomás volt rajta ebben az ügyben, de mertük vállalni azt, és végigcsináltuk azt, hogy elveszünk 16%-ot a bukarestiek személyi jövedelem adójából, és betettük egy szolidaritási alapba, hogy a szegényebb önkormányzatok is részesüljenek ezekből a forrásokból. Tehát amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy a mi kezünkben van a döntés, akkor tudunk segíteni azon, hogy ezeket az egyébként igazságtalan rendszereket felszámoljuk, hogy ezeket a nagy különbségeket mérsékeljük, az egyenlőtlenségeket mérsékeljük, most akár területi, akár jövedelmi egyenlőtlenségekről beszélünk.
Elkeseredett emberek, megkeseredett emberek, kilátástalan helyzetben lévő emberek, magyarul beszélő romák. Az RMDSZ a temesvári kongresszuson fogadott el egy dokumentumot, amelyben azt vállalta, hogy nagyobb figyelmet fordít a magyarul beszélő romákra. Ezen a fronton történt változás, például a politikai döntéshozatalba sikerült beemelni a romákat, jobban kihangosítani az ő hangjukat?
Nagyon őszinte leszek, nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben szerettük volna, vagy kellett volna.
De a folyamat elindult.
De a folyamat elindult, és biztos vagyok benne, hogy 2028-ban ennek most már kézzelfogható jele lesz.
Sokszor elhangzott az, hogy az RMDSZ a közösség hangja. A dokumentum, amiről beszélünk, amit az RMDSZ 17. kongresszusán elfogadtak, az is fogalmaz így, hogy az RMDSZ mindig a közösségnek a hangja. Hallja még igazán azt, hogy mit mond a közösség? Vagy fordítva, a közösség hallja azt, hogy az RMDSZ-en keresztül mit mond? Tehát a visszhangot meghallja a közösség? Vagy megy a hang, de nem figyel senki rá. Háttér, rádiózás.
Biztos vagyok benne, hogy mindenki nem hallja. De a többség hallja. És ez látszott a választásokon is, hogy amikor kellett, akkor mindenki tudta, hogy mi a dolga. Én most tényleg úgy érzem, hogy van minimum 2,5, de lehet, hogy 3 évünk, hogy építkezzünk. Van 3 évünk, hogy odafigyeljünk azokra a kérdésekre, amelyekre lehet, hogy a választási kampányok alatt nem volt lehetőségünk odafigyelni. Ugye 92-ben, ha nem tévedek, én még nagyon fiatal, még gyerek voltam, volt az RMDSZ-nek az egyik első plakátján az, hogy nem vagyunk egyformák, de összetartozunk. Ugye, hát összetartozunk, mert magyarok vagyunk. De ugyanennyire fontos az is, hogy nem vagyunk egyformák, mert vagyunk férfiak és nők, fiatalok és idősek, vidéken élők és városokban élők, különböző élethelyzetek. Tehát, hogy rendkívül rétegzett az erdélyi magyar társadalom. Nekünk ez is a feladatunk, hogy ezeket a rétegeket egyenként megvizsgáljuk, és megnézzük, hogy kinek milyen specifikus problémái vannak, és miben tud az RMDSZ segíteni.
Elhangzik a dokumentum, hogy le van írva a dokumentumban az a mondat is, hogy az RMDSZ az erdélyi magyar társadalomnak a motorja.
Társadalom szervezésnek.
Társadalom szervezés motorja. Az ön feladata az, hogy ez a motor, ez ne alapjáraton pörögjön, hanem felpörögjön?
Igen, nyilván.
Alapjáraton pörgött ez a motor az elmúlt időszakban? Vagy volt olyan időszak, amikor inkább csak alapjáraton pörgött, és más volt a figyelem középpontjában? Amikor kampány van, akkor biztos, hogy pörög olyan szinten is ez a motor.
Tehát mindig a közösség van a figyelem középpontjában. Csak figyelembe kell venni azt, hogy ma már a digitális eszközök, a média, a média fogyasztás, hát megváltozott minden körülöttünk, tehát mi hiába próbáljuk ugyanolyan erővel a gáz nyomni, hogyha a motor hangosan szól, de közben megváltozott körülöttünk a világ, és nem halad az autó, mert lehet, hogy közben üresben van, és
lehet,
akkor
hogy kapcsolni kellene.
Így van, és kapcsolni kellene. Tehát, hogy itt ezt is kell látni, hogy itt nem lehet megállni. Tehát a közösségszervezésben nincs olyan, hogy megállunk. Ha megállunk, akkor elsüllyedünk. Tehát folyamatosan kell dolgozni, innoválni kell, fel kell használni azt a technológiát, ami szembe jön velünk, hát hihetetlen változásokon megy át a társadalom. Hát láthattuk azt, hogy milyen szintű változást hozott a társadalomban a szociális médiának a megjelenése. Tehát egyszerűen idős emberek a híreket onnan gyűjtik be részben
és
már.
És az álhíreket is?
És az álhíreket is. Ez a másik, hogy ugye beszélünk a fiatalokról. De ki mondja, vagy ki tanítja meg a fiatalokat arra, ugye én szociológiát végeztem, arra tanítottak minket, hogy legyünk kritikusak, hogy mindennel szembe legyünk egy kicsit szkeptikusak, kérdőjelezzük meg. De a mai fiatalokat ki tanítja meg arra, hogy az, ami szembe jön vele, az lehet, hogy egy fék videó, ma már csak nem a hír lehet álhír, hanem a kép is lehet ál, a mozgókép is lehet hamis, tehát hihetetlenül megváltozott a világ körülöttünk.
Az Országos Audiovizuális Tanácsnak az elnöke kérte Nikus Ordán államfőtől, hogy a média tudatosságra való nevelés az legyen része a készülő nemzetbiztonsági stratégiának, tehát
teljesen
talán,
jogos,
talán elmozdul, van, vagy teljesen elmozdulhat valami ebbe az irányba. Még egy mondat a stratégiai dokumentumból, ez egy ilyen napra kész. Azt mondják, hogy az RMDSZ a Kárpát-medence legsikeresebb innovációja, politikai innovációja. Most ezzel a dokumentummal tulajdonképpen arra kell gondolnunk, hogy kijött egy szoftver frissítés. Az RMDSZ felismerte, hogy most kapcsolni kell, vagy megváltozott a világ, és nekünk is muszáj változtatni?
Tehát ha már erről a mondatról beszélünk, akkor az RMDSZ azt mondja, hogy nem elég az, hogy az elmúlt 35 évben egy sikeres vagy a legsikeresebb politikai innováció volt, hanem a következő 35 évben is az kell legyen. És ahhoz, hogy a következő 35 évben is az legyen, ahhoz alkalmazkodnunk kell a megváltozott világhoz. Ahhoz, hogy megjelent a mesterséges intelligencia az életünkbe, az, hogy nagyon sok minden megváltozott.
De ha innen közelítjük meg a kérdést, akkor ez az egész stratégiai dokumentum, az, amit a stratégiai dokumentumba belefoglaltak, az RMDSZ túléléséről szól? Az RMDSZ következő 35 évéről szól?
Tehát az erdélyi magyar közösségről szól, de ahhoz, hogy az erdélyi magyar közösség sikeres legyen, ahhoz fontos, hogy legyen egy eszköz, ami az RMDS, ami szintén sikeres. Össze vagyunk kötve, tehát az RMDS és az erdélyi magyarok össze vagyunk láncolva.
Ezt az erdélyi magyarok nagy-nagy többsége is így látja?
Szerintem, hogy mondjam, én itt most mondhatok át vagy B-t, hát mögöttünk van rengeteg választási eredmények, 600 ezer szavazat, nem tudom, hogy most...
Ez az újradefiniálás nem a legjobb szó. Ez most szól a következő választások 5%-os küszöbéről is?
Szól a következő választások sikeréről is, mert ahhoz, hogy az erdélyi magyar közösség sikeres legyen, az RMDS-nek is sikeresnek kell lennie.
Létrehozzuk az RDGPT-t, a magyarul beszélő, lokális tudással rendelkező asszisztenst. Ez nagyon-nagyon szépen hangzik. Kérdés, és nem. Előbb fejtse ki azt ön, hogy mit kell ez alatt értenünk.
Tehát azt kell ez alatt értenünk, hogy megjelent egy olyan szintű tudás ma a világban, amit ugye hát a ChatGPT-vel érzékelünk napi szinten, azok, akik használjuk, én is használom, és nagyon nagy segítség számomra. És okos emberekkel beszélgetve elmondták, hogy ma már viszonylag egyszerűen létre lehet hozni egy olyan eszközt, egy olyan digitális rendszert, ami megoldja azt, hogy például valaki, ha be akar nyújtani egy önkormányzathoz egy kérést, akkor azt ő magyarul elmondja, és az a valami, az a ChatGPT neki románul megírja, és románul megszerkeszti, és románul el tudja küldeni. Vagy ha ő egy román szöveget kap valahonnan, akkor azt ő magyarul tudja értelmezni. Tehát gyakorlatilag azt, amit mi eddig jogszabályokkal és rendelkezésekkel és nyelvi monitoringgal próbáltunk érvényesíteni, azt ma a mesterséges intelligencia nagyon egyszerűen meg tudja helyettünk oldani, és lehet, hogy már nem igaz, hogy nem érdekel, mert azért szeretnénk olyan országban élni, ahol Bukarestben is elfogadják azokat a javaslatainkat, ami arról szól, hogy a nyelvhasználatot tudjuk érvényesíteni, de egyszerűen meg tudjuk kerülni ezeket. Ezért is mondtuk, hogy évtizedeket lehet lépni előre a nyelvhasználat terén.
De hogy ez nem kényelmesíti el azokat a politikusokat, akik azért kell, hogy dolgozzanak ott Bukarestben, hogy a magyar közösség használni tudja a nyelvét, legyenek kétnyelvű utcanévtábláink, a kórházban magyarul tudjuk elmondani azt, hogy hol fáj, hogy nem kell összemosni a kettőt.
Szerintem nem kell összemosni a kettőt. Én dolgoztam Bukarestben, és 4 évet voltam a parlamentben. Ha elmegyünk majd Bukarestbe, és azt mondjuk, hogy gyerekek, most hiába mondjátok azt, hogy nem. Hát megoldottuk ezt a mesterséges intelligenciát. Működik már. Tehát de facto ez létezik. De facto működik. Hát akkor gyertek, oldjuk meg de jure is. És amikor így tesszük fel a kérdést, akkor sokkal könnyebb meggyőzni őket, hogy megszavazzák azokat a tervezeteket, amelyeket eddig elutasítottak.
Jó, akkor most az RDGPT-vel kapcsolatosan jön a kérdésem, hogy mi lesz azokkal, akiknek a digitális kompetenciája az enyhén szólva is alacsony, és nagyon sokan vannak Romániában, és a Erdélyben is, tehát a nagy számok törvénye alapján Erdélyben is. Megnéztem a legfrissebb Eurostat jelentést, tavaly a 16 és 74 év közötti lakosság 28%-a rendelkezett alapszintű digitális készségekkel Romániában. 28%, tehát az, hogy YouTube-ot nézünk, lájkolgatunk a Facebookon, az még nem digitális kompetencia. Tehát lehet RDGPT, csak hogy amellett meg is kell tanítani azokat, akik 60 évesek, vagy 40 évesek, hogy hogyan használják.
Tehát ha ezelőtt 10 évvel, vagy 15 évvel mi arról beszéltünk volna, hogy a 70 éves nagymamám Facebookon fog kommunikálni, akkor valószínűleg ön szembe nevetett volna engem. Ma már pedig ez a valóság. Tehát lehet, hogy ez most 28%. Lehet, hogy első körben ez a 28% fogja segíteni a 72%-ot. de ez a 28% minden évben fog nőni, az is lehet, hogy most exponenciálisan nehezen tud a 28 már nőni, de hogy olyan szintű növekedésről beszélünk, hogy én nem gondolom azt, hogy azért, mert ma csak 28%, ezért nem kell vele foglalkoznunk. Sőt, azt mondom, hogy akkor kellett volna foglalkozni, amikor még csak 10% volt. Tehát...
Nyilván én azt akarom sugallni ezzel, hogy lehet, hogy nem elég RDGPT, lehet, hogy emellett ott a nyugdíjas körben, vagy a nem tudom, a vasárnapi istentisztelet után lehet, hogy erről is lehetne egy képzést tartani. A Csíkszered a polgármestere Korodi Attila volt a Miben segíthetünk műsorunknak a meghívottja múlt héten, és egy székely atyafi betelefonált, és hát azt kifogásolta, hogy miért kötelezik online parkolás fizetésre őt, miért nem volt jó az offline rendszer. Tehát online vásárolni parkoló jegyet, vagy SMS-ben vásárolni. Tehát elképzelem, hogy az mit jelent, mennyire egyszerű számomra, és mit jelent a székely atyafinak beszélni az RDGPT, nem tudom milyen nevet fog kapni a virtuális asszisztens.
Ez így van, és hát Sepsi Szent Györgyön is bevezettük azt, hogy nem lehet offline parkolójegyet vásárolni. De most, amikor amúgy is egyre kevesebb a pénz az önkormányzatoknak, hihetetlenül drága az offline rendszer. Tehát most, ha kiszámoljuk azt, hogy mondjuk mit jelent 100 parkolóautomatát megvásárolni, 100 parkolóautomatát naponta lejárni és a pénz belőle kivenni, 100 parkolóautomatát karbantartani, akkor érezzük azt, hogy milyen szintű spórlást jelent az önkormányzatnak az, hogy ezt a pénzt nem erre költi, hanem mondjuk gondosóra rendszerre. Ugye ezt most azért mondom, mert ezt elindítottuk Sepsi Szent Györgyön már több mint 100 gondosórát.
Elkapta a román sajtó is, tehát nagyon, nagyon tetszett a román sajton, és a központi sajtóról beszélek ezzel. Ezt nem Sepsi Szent György találta ki.
Már nem is hogy... mondtuk azt, hogy
igen,
mi találtuk
ezt akarom
ki.
Mondani, hogy
Magyarországról hoztuk.
Mégis meg kellett mutatni azt, hogy egy magyarországi, vagy Magyarországon, és most talán nem mondjuk Magyarországot, mert van, aki szívéhez kap, amikor Magyarországot hallja. Tehát egy külföldi országból lopták idézőjelben az ötletet, és mégis mi kell ahhoz, hogy ez az egész országban elterjedhessen? Azt láttam, hogy a helyi roncsautó program, amíg volt pénz, az elterjedt, az is Sepsi Szent Györgyi innováció volt.
Igen, az tényleg Sepsi Szent Györgyi innováció volt, és ez valóban Magyarországról volt áthozva, nem ellopva volt, mert azokkal együtt dolgoztunk, akik Magyarországon ezt működtették, engedélyünk van részükről, hogy használjuk a gondosóra kinevezést.
Virágot, tehát, könyvet, csókot, meg innovációt, gondosórát, nem bűn.
Tehát ez szerintem egy hihetetlenül fontos eszköz.
Látja azt, hogy ez lehet, hát ha nem is országos, de egy ilyen erdélyi kiterjedése lehet ennek.
Én biztos vagyok benne, hogy ennek lesz erdélyi kiterjedése, és abban is biztos vagyok, hogy amikor a román állam azt fogja látni, hogy tudom, ilyen 200 magyar önkormányzat használ egy ilyen rendszert, akkor fogja érezni azt, hogy ezt akkor meg kell országos szinten is csinálni. És vannak még ilyen példák, hát ugye annak idején a bölcsődei rendszert, amikor még Romániában nagyon gyerekcipőben járt a bölcsődei rendszer, azért a magyar vezetésű településeken sokkal jobban álltunk. És úgy, hogy teljes mértékben önkormányzat által volt finanszírozva. És akkor egyszer csak eljutottunk oda, mert az RMDSZ ezt javasolta, törvénytervezetet nyújtott be, hogy hát nem normális az, hogy az állam nem vállal felelősséget ezért a rendszeré, hogy akkor az állam is kivette a részét belőle. Ugye Csek Attila miniszter lett, és elkezdtünk bölcsődéket építeni. Tehát, hogy mondjam, annyira nehéz megérteni azt, hogy egy bukaresti döntéshozó hogy nem érti meg azt, hogy a bölcsődei rendszerre költött pénz, az tulajdonképpen nem csak arról szól, hogy segíted azt a családot, azt az édesanyát, hogy szabadon dönthessen az idejéről, hanem ez a gazdaságot szolgálja. Mert ha ő visszamegy dolgozni, akkor ő termel ennek az országnak.
Közben azon is gondolkodtam, és nem a polgármester egóját simogatandó, hogy ott van a Lábusz program is, ami szintén Sepsiszentgyörgyi innováció. Erdélyszerte most már
nálunk működik. Indult el, de szintén külföldről tanultuk, most már nem is tudom, hogy Dániából, Kanadából honnan jött vagy honnan vettük át a rendszert, de igen, láttuk azt, hogy valahol valami jól működik. Mi mindig abból indulunk ki, hogy mi nem vagyunk sem butábbak, sem idétlenebbek, sem kevésbé jól szervezettek, mint egy kanadai vagy egy dán. Tehát ha ott tud valami működni, akkor tud működni
de
nálunk is.
De makacsabbak vagyunk.
Időnként csak.
Fiatalok. Ha a fiataloknak 16 évesen már szavazniuk kellene, akkor mikor hallhatjuk az ő hangjukat a döntéshozatalban? Mennyire fog figyelni az RMDS stratégiai, most elfogadott stratégiai dokumentuma után a szövetség a fiatalokra? Mondhatjuk azt, hogy hát most is figyelünk, vannak önkormányzati képviselők, fiatalok, ott van a miért, ott játszhatják a nagy politikát.
Szerintem rendkívül fontos, és ez a legfontosabb, hogy a fiatalok azt érezzék, hogy bízunk bennük. És mi hiszünk abban...
Érezzék, hogy elhitessük a fiatalokkal, hogy bízunk bennük,
hogy érezzék.
Tényleg hiszünk bennük.
Tehát mi hiszünk bennük, és fontos az, hogy ők ezt érezzék, hogy hiszünk bennük. Mert mi jelen pillanatban azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy a fiatalok ugyanazt akarják, amit mi akarunk. Ugyanúgy egy jól működő, egy teljes erdélyi magyar társadalmat szeretnének felépíteni, csak másonnan közelítik meg, mint mi. Valószínűleg mi is másonnan közelítettük meg, mint az előttünk járó nemzedékek. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a fiatalok be fognak kapcsolódni a politikába, eddig is bekapcsolódtak, oda kell figyelni rájuk, azokat kell segítenünk, akik tenni akarnak valamit, nem pedig lenni akarnak valakik, ez nagyon fontos, mert azért ezt is ki kell mondani, hogy vannak olyanok is, akik az RMDS-t, vagy a politikai szerepvállalást, az gyakorlatilag egy ilyen gyorsító pályának látják a sikerhez, és ez nincs rendben. Mert azt kell érezzék, hogy a sikert, ahhoz, hogy sikeres legyél, ahhoz nagyon, de nagyon sokat kell dolgoznod. Tehát azokat a fiatalokat segítjük, azokat a fiatalokat támogatjuk, akik dolgozni akarnak, akik tenni akarnak a közösségért, és nem elsősorban azokat, akik a pozíciókat keresik
ugródeszka,
és
lesik. Talán ezt is lehetne mondani, hogy ugródeszkának használják az érdekképviseletet. Az
nagyon szerettem volna, hogy senkinek ne ez jusson eszébe erről a kifejezés.
De az ugródeszka kifejezés is itt van a kongresszusi dokumentumban, egy ilyen kontextusban, hogy az RMDS feladata ezért kettős, védőháló, amely megakadályozza a közösségi leszakadást, és ugródeszka, amely lehetőséget ad az új nemzedékeknek az előrelépésre. Erről a védőháló szereplőről már beszéltünk, leszakadó közösségek, idősek, talán az gondosóra program, ez is tekinthető a védőháló részének. Szóval az ugródeszkát, ezt nem pejoratív értelemben hogyan kell elképzelni?
Úgy kell elképzelni, hogy kell érezzék a fiatalok, hogy van itthon jövő Erdélyben, és az RMDS őket segíti.
Népességfogyás, előregedés, az a valóság, amivel szembe kell, hogy néznie az erdélyi magyar társadalomnak, és szembe kell néznie az RMDS-nek is.
Így van, beszélünk erről, és itt is nagyon fontos, hogy egyrészt őszintén, másrészt a régiónak a helyzetében, tehát a régiós összehasonlítást is végezzük el. Eredetileg be akartuk írni a dokumentumba, be akartunk írni konkrét példákat is, akár a horvátokat, akár a bolgárokat, aztán a végén kivettük ezeket, hogy sokkal rosszabb a demográfiai teljesítményük, mint az erdélyi magyaroknak. Tehát nyilván ez nem jelenti azt, hogy akkor hátra kell dőlnünk, nem jelenti azt, hogy jaj, másoknak rosszabb, akkor, de hát látnunk kell azt, hogy az egész kelet-közép-európai térség demográfiai problémákkal küzd. Ha őszintén, hogy egész Európa, tehát egész Európa, most hát beszélünk arról, hogy különböző nyugat-európai országokban a migráció milyen problémákat okoz, de hát nem véletlen az, hogy ott van az a migráció. Hát a helyi demográfiai problémákra a válasz az, hogy nagyon sok külföldit befogadott, Németország, Franciaország és így tovább.
A jövőnk itthon kezdődik, ez az első fejezet címe, a fejezetekre osztjuk a kongresszusi dokumentumot. Hogyan lehet a fiatalokat hazacsábítani, vagy el kellene jutni oda, hogy ne kelljen őket hazacsábítani. Most nem azokról beszélek, akik azért mennek külföldre, hogy tanuljanak, és hazajönnek, és itthon hazahozzák a tudást, és itt építenek valamit, hanem azokat, akik, és ezt is ki kell mondani, hogy egy jobb jövő reményében mennek el az országból, és ezt is el kell fogadnunk, hogy rendben, az én testvérem is hazajönne Németországból, csak itthon rosszabbul vinni.
Én ezt egy kicsit összetettebb kérdésként élem meg. Szerintem nem csak az anyagiak számítanak, és ahogy az idő telik, és azok, akik elmentek, egyre idősebbek lesznek, ezt ki is mondják. Tehát szerintem nekünk két nagyon fontos feladatunk van. Az egyik az, hogy minden nap mondjuk el azt, hogy teljes életet csak itthon lehet élni. Csak a szülőföldön lehet élni. Én ezt már mondtam, voltak, akik bíráltak ezért a mondatom, de én továbbra is azt gondolom, hogy teljes életet a szülőföldön vagy a szülőföldhöz közel lehet megélni. Úgy, hogy akkor gyereked legyen, hogy a gyerekedre tudjon vigyázni a családból valaki, hogyha dolgozol, és így tovább, és így tovább. A másik meg az, hogy el kell írnunk azt, hogy azok, akik azon gondolkodnak, hogy hazajöjjenek, azok egy másodpercig se éljék meg azt, hogy ha én most hazamegyek, akkor valaki úgy fogja értelmezni, hogy én nem tudtam, én nem álltam meg a helyemet külföldön. Hanem azt kell érezze, hogy hazajönni vagány dolog, hogy az egy jó dolog, hogy én külföldön is megálltam a helyemet, tanultam, dolgoztam, pénzt kerestem, és hazamegyek, és otthon értékesítem ezt a tudásomat.
Ha beszélgetnénk mondjuk 10 év múlva, akkor mi lenne az, amikor azt mondja ön, hogy ezzel elégedett vagyok?
Hát ha több mosolygós magyar ember járna az utcákon.
Legyen ez a zárszónk, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDS stratégiai igazgatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget.